Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét Mózes első könyvének 28. fejezetéből, onnan is a 10. verstől. Elindult Jákob Beérsebából, és Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre. És áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok. Megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és itt szólt. Milyen félelmes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz. És bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk ezen a szép nyári napon. Köszönjük, hogy mi is bekapcsolódhatunk a mennyei Isten tiszteletbe, és az angyalokkal együtt dicsérhetünk téged. Dicsérhetünk hűségedért, ígéreteidért, amellyel életünket erősíted, amelyekkel életünket napról napra tovább vezeted. Kiáltunk hozzád, Istenünk, hogy adj nekünk békességet. Békesség fejedelme Jézus Krisztus, Istennek báránya, könyörülj rajtunk, és adj békét a te nyájadnak. Szentlélek Istenünk, vigasztalunk, pártfogunk, légy szüntelen mi velünk, és békességünk ne csak egy mulandó érzés legyen csupán, hanem egész életünket meghatározó erő. Megvalljuk előtted, Urunk, a gyülekezet közösségében, hogy szükségünk van szüntelenül arra, hogy érezzük, hogy tapasztaljuk a te megtartó jelenlétedet. Urunk, a te néped vagyunk, akik nélküled semmit sem akarunk véghez vinni. Így kérünk, hogy életünk kérdéseiben, kétségeiben vezess ma bennünket. Tanácsolja te szemeddel, mert számunkra az egyedüli kívánatos út, a te tőled kijelölt út. Kérünk, hogy vezess bennünket, és megalázzuk magunkat előtted, mert tudjuk, hogy bűneink, vétkeink oly sokszor elvisznek erről az útról. Kérünk, könyörülj rajtunk, ha te fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Ő rán nézve, Hívunk és várunk téged ma is, erőddel, hatalmaddal, szabadításoddal. Kérünk, Urunk, hogy hagyd tudjunk lecsendesülni, hagyd tudjuk a szívünket kitárni eréd, hogy a gondok, amelyek minket nyomasztanak, ne vonják el figyelmünket a te ígédtől, hogy a terhek, amelyeket hordoznunk kell, ne válasszanak el most se tőled. Hadd halljuk meg üzenetedet, hadd érezzük és hadd lássuk, hogy te nem bálvány vagy, hanem hatalmas Isten, aki szólsz, aki cselekedsz. Kérünk üzenetedért, áld meg az ige szólóját, hirdetőjét, mi bennünk és mi közöttünk pedig cselekedj. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket, mennyei édesatyánk. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet alapigéjét, Mózes első könyvének 28. fejezetéből, a 11, 12 és 13. verset. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek a teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönn pedig az Úr állt. Eddig az alapige. Kedves testvéreim, a mai napon egy órakor indult gyülekezetünk egyik ifjúsági csoportja egyhetes kőszegi táborozásra, és ennek az ifjúsági hétnek az egyik témája a nehezen érthető bibliai helyek, a másik pedig az álmok. Isten tiszteletünk olvasmánya az egyik nagy bibliai álomnak a története. A mai igeválasztásomat az indokolta, hogy egyrészt lehessen ennek a hétnek a nyitánya, másrésztről ezáltal a gyülekezet is legyen a mai alkalommal részese egy kicsit ennek a közösségnek, így által ezáltal a téma által legyünk közösségben. Talán nem csak engem töltött el csodálattal gyermekkoromban, de még néha most is, amikor a magyar népmeséket hallgatva megjelenik a szemeim előtt az égig érő fa, vagy az a csodálatos passzúj, amit egyik nap elültetnek, és egy éjszaka alatt úgy megnő, hogy eléri az eget. Nagy csodálattal tölti el az embert ez. Még akkor is, ha felnőttek vagyunk. Még akkor is, ha tudjuk, hogy ilyen nincsen. Ugyanilyen csodálattal tölthette el Jákobot az, amikor lefeküdt, és álmában látott egy égig érő létrát. Bizonyára meseszerűnek tűnhetett számára, bár az, hogy felkert és felriadt és rettegett, nyilván nem arról erősít meg bennünket, hogy ő meseszerűnek gondolta az egészet. Ugyanilyen csodálattal és rémülettel töltötte el tehát őt ez a grandiózus álom, amelyben egy nagy létrát látott ég és föld között. Tudjuk, hogy az álmok szimbolikus nyelven beszélnek, jelképekben fogalmazzak. Lássuk meg, hogy a bibliai álom, ennek a bibliai álomnak egy eleme, a létra mit jelentett Jákob számára az ő adott élethelyzetében, és mit jelent a mi számunkra, keresztény emberek számára. Felolvasott hosszabb ige Jákob életének egy fontos mozzanatát ragadja meg. Az ő életéről elmondható csak úgy, mint talán mindannyiunk életéről, hogy küzdelemben telt el. Kezdve születésétől, amikor is már Rebeka méhében tusakodott a két gyermek, Jákob és Ézsau. Nem volt másképpen születés pillanatában sem, amikor Jákob fogta kezeivel a nála előbb világra jött Ézsau bokáját. És ez a küzdelem, amely már az anyamében megkezdődött, és ez a küzdelem, amely születés pillanatában is zajlott, végig kísérte az életüket. Jákob emberi ármánnyal elvette Ézsautól az elsőszülöttségi jogot és az atyai áldást. Sokszor úgy gondolják a Biblia kegyes olvasói, és még egyes teológusok is, hogy Jákob tulajdonképpen egy szent célért küzd, amikor ilyen furcsa és hát erkölcsileg igazán el nem fogadható módszerekkel szerzi meg az előnyöket. Azt gondolják, hogy egy szent cél érdekébe teszi mindezt. Azt gondolom, hogy ez nem így van. Jákob nagyon is emberi módon nagyon is számító módon tette mindazt, amit tett. Így megvásárolta az elsőszülöttségi jogot, egy tálentcsér, ismerjük a történetet, és így szerezte meg csalással az idős édesapától az atyai áldást, ami nagyon fontos volt az akkori korban. Úgy áll előttünk ez az ember, Jákob, mint egy ravasz és nagyon számító valaki. Vagy hogyha a mai fogalmakkal szeretnénk megfogalmazni, mint egy nagyon jó menedzser, aki mindent leleményesen és a cél érdekében eredményesen megszervez. Lehet, hogy külsőleg nagyon sikeres volt az ő élete, amit kitűzött célt, azt elérte, megszerezte, és már ő lehetett az édesapa halála után a klánnak a vezetője. Lehet, hogy sikeresnek tűnik ez kívülről, de semmiképpen sem tisztességes. És ebből arra lehet következtetni, hogy nem sok nyugalma lehetett Jákobnak legbelül. Feltehetőleg, amikor aludt, a csalás által okozott lelkiismeret furdalás árnyképei rémisztették. Neve is ezt jelenti. Jákob magyarra fordítva azt jelenti, hogy csaló. Jákob emberi küzdelme elvezetett arra a pontra, hogy már senki nem bírta nézni azt, hogy mit művel ez az ember. Senki nem bírta elviselni az ármánykodást, a csalást, az intrikát. Menekülnie kellett. Amit elkövetett, már nem csak bosszúságot okozott másoknak, nem csak a fogukat csikorgatták, főleg Ézsau, hanem Ézsau megfogadta, hogy megöli Jákobot. Lehet, hogy lelkileg már nem tartozott, már korábban sem a másikon átgázoló Jákob a családhoz, de most már fizikailag is el kellett hagyni otthonát, és mint egy menekült vad megy észak felé, és tényleg mint egy mezei állat, ahol ráesteledik, keres valami kis vackot, és fejét nyugalomra hajtja egy kőre. Így érkezett el tehát erre a helyre Jákob, küzdelmes élet szakasz után. Álmában azonban egy teljesen más világ tárul fel előtte. Egy létrát lát, ahogy hallhattuk, egy olyan létrát, amely a menny boltozatáig ér, és azon angyalok járnak fel és alá. A létra legtetején pedig maga az Isten látható. Jákob életében ezzel a nagyon megrázó álommal egy új tényező jelenik meg. Mert azt láthatjuk, hogy Jákob nagyon emberi módon élte eddig az életét, nagyon is fontosak voltak számára a kincsek, az elismerés, az, hogy felnézzenek rá, és bizonyára igazságtalannak tartotta az, hogy a bátyja, aki néhány másodperccel vagy egy perccel előbb megszületett, övé legyen minden, lehetne igazolni az ő életét. Summa-summarum el lehet mondani, hogy ő nagyon emberi módon küzdött. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nagyon vízszintes életet élt. Nagyon úgy élte az életét, amely csupán néhány évtized, vagy maximum 100 év, és ebben kell mindent belesűríteni, és megvalósítani, és megszerezni, és felépíteni egzisztenciát, karriert. Álmában egy más világ tárul fel. Álmában a létre által meglátja, hogy van egy felső világ, és ez a felső világ belenyúlik ebbe a világba. Meglátja, hogy van egy másik dimenzió. Tud az égre tekinteni. Van egy függőleges irány is. Nem csak A-tól Z-ig tartanak a dolgok. Nem csak születéstől halálig. Hanem van magassága és mélysége az emberi életnek. Van létre. Világosodik meg Jákob ebben az álomban. Elmondja ez az álom, hogy a küzdő, ármánykodó Jákobnak, megvalósuló földi, földfelszínén zajló küzdelmeinek nincs igazán jelentőségük. Mert van egy sokkal magasabb dimenzió. Persze fontos, és az embernek fontos, hogy küzdjön és megteremtse magának az élet feltételeit, de igazán nincs jelentőségük akkor, ha nincs magassága és mélysége az emberi életnek. Vagy akkori nyelven megfogalmazva, ha nincs áldás az ember életén. Nincs értelme az életnek, hogyha nincs égi tájékozódási pont. Ha nem találjuk meg személy szerint mi is az égbe vezető létránkat, nem látjuk meg. Van létra, van összeköttetés menny és föld között. Ez válik világossá Jákob számára. És ez válik világossá minden vallás embereinek. Az ember nem csak úgy él alant, hanem létezik egy összekötő kapocs a teremtő és a teremtmény között. Jákobnak ez azt is jelenti, hogy valaki látja, hogy mit tett. Látja azt, amit titokban tett. Látja azt, amit tisztességtelenül tett. Látja azt, hogy mikor csapott be kit, Ésaút, vagy éppen az édesapját. A létra ezt is jelenti Jákob számára. Lehet, hogy ezek a kijelentések számunkra, keresztény emberek, hívő emberek számára egyértelműek. Létezik az Isten, figyel bennünket, az emberi életnek van egy függőleges kiterjedése is. Azonban a legtöbb jákobi életet élő mai ember számára nem mindig világos ez. Nem mindenki számára jelent meg még jelképesen szólva ez a létre az álmában. Nem mindenki számára vált egyértelmű valósággá, hogy nem csak ez a világ létezik. Ma is sokan küzdenek, sokan próbálnak egyről a kettőre jutni. Sokan próbálják kikaparni a gesztenyét, sokan próbálnak különböző hasznos és nemes célokat elérni, gyakran félretéve az erkölcsi normákat, nem törődve azzal, hogy hogyan érik el ezeket a célokat. Sokan élnek ma is jákobi életet. Próbálják felépíteni az életüket, próbáljuk felépíteni, de áldás csak akkor származik az életből, ha megtaláljuk a létrát. Ha megtaláljuk a létrát, és folytatom az ószövetségi álmot, rálépünk az első fokára. De hol is van a létra? Vörös Sándor azt írja, felettem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Ezt a lényeglátó mondatot először értsük úgy, mint amit valaki egyszer a világtörténelem folyamán, Krisztus után 33-ban, Poncius Pilátus júdeai helytartósága alatt a Peszak előtti pénteken, a golgotai kivégző helyen hitelesen kimondhatott volna. Jézus mondhatta volna ki ezt a mondatot először hitelesen. Felettem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Én vagyok a létra. Mennyire konkrét, de egyben szimbolikus Jézus kivégzése, kereszthalála. Mennyire kapcsolódik, és mennyire betölti az égigérő fát, Jákob lajtóriáját, minden addig megépült ókori szentélyt, cikkuratot, piramist, mennyire betölti mindez Jézus Krisztus, minden lajtóriát, Jákob lajtóriáját, minden olyan emberi szándékot, amely a föld felől az ég felé törekszik. Ég és föld között függ ugyanis az emberfia. Ég és föld között függ az, aki azt mondta magáról, hogy ő az út. Hogy ő az ajtó. Mit is mond Jákob? Nem más ez, mint a menny kapuja. Összeköti az eget és a földet. Jó néhány keleti ikonon úgy látható Krisztus a kereszten. Ismét egy kép, mint akit angyalok erősítenek. Ott vannak az angyalok Jézus mellett a kereszten. Erősítik a haláltusában. Ott vannak mellette. Jézus maga a létra. De a vörös sándori sor igaz, a bennünk lévő Krisztusra is, felettem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Általa tudunk határozottan, egyenesen az ég felé menni. Általa tudunk nem csak küzdelmes, gyűjtő, élvező életet élni, hanem felfelé vezető és egyenes úton menni. Jákob álmát sok festő megfestette, Blake is festett egy ilyen álmot, illetve ezt az álmot megfestette, és ő úgy ábrázolta, mint amely ég és föld között lévő lépcső, nem egyenes, hanem egy csiga lépcső. Kicsit hiteltelennek érzem ezt, mert úgy gondolom, hogy Jézus Krisztusban egyenes útunk van. Igaz, felfelé vezet, igaz, le kell győzni a gravitációt. Azaz, le kell győzni mindazt, ami lefelé húz. Hiszen számtalan ilyen dolog van az életben, ami lefelé húz. De mégis ő a létra. Ő benne lépjünk, tehát a létra első fokára is, ő benne lépjünk tovább. A sínai kolostorban van egy kép, amin egy ég és föld között felállított létra látható, ez már nem a Jákob lajtóriája. A létra tetején ugyanis Krisztus van. A létra alján sok-sok ember, mindenki tülekszik, vagy oda érhessen és elindulhasson felfelé, mind fel szeretnének jutni a legfelső fokra. Azonban a felső fokokon sokkal kevesebb már az ember, mert az ördögök mesterkednek azon, hogy levessék az embereket újra le a földre. Aztán vannak a képen angyalok is, akik bíztatják őket, erősítik a küzdelemben. Igen, nem elég, hogyha elindulunk, nem elég, hogyha az első, a második, harmadik fokra fellépünk, mindig tovább kell haladni. Igen, van létra, de fentieket tudva és megértve, rá kell jöjjünk arra, hogy ez létra, és nem mozgó lépcső. Ez nem lift. Nem elég megnyomni egy gombot, és az ember a mennybe repül. Nem elég azt mondani, hogy enyém Jézus, és akkor már az egész üdvösség, meg minden. Aztán, hogy utána mi következik abban 20, 30, 40, 50 évben, az teljesen mindegy. Az egész keresztény élet így módon egy küzdelem. Meg kell harcolni az apostol szavaival, a hitnek a nemes harcát. Igen, nem e világi hatalmak kísértenek. És bármennyire is naívan és a modern ember számára talán banálisanak tűnik ez a sínai kolostori kép, amely ördögöket és angyalokat fest föl, mert hiszen manapság ki hisz már ezekbe, de mégis ez a valóság. Nem e világi hatalom próbál megakadályozni és segíteni az előrejutásban, a küzdelemben. Kell emelnünk a lábunkat. Egyik fokról a másikra. Kell küzdeni. Kell tovább jutni. Visszanézni lehet, hogy meglássuk, milyen utat tettünk meg eddig, de gyakran fennáll annak a veszélye, hogy az ember leszédül és kísértésbe esik. Felfelé nézni viszont kell, időről időre megnézni a célt. Látjuk, hogy hova vezet ez a létre. Jákob az álomlátás után sok időt töltött el távol otthonától. Amikor visszatér, feltehetőleg szintén álmában megküzd Istennel, és új nevet kap. Így írja le a Szentírás, nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Eddig az idézet. Így legyen a mi életküzdelmünk is, amely valóságos, amely mindannyiunk számára jelenvaló, az ő áldásával megharcolt győzelem. Így tekintsük az egész életünket, amelyben sok küzdelem van, egy próbának, amely a hit küzdelmére, a hit harcára készít fel mindannyiunkat. Így legyen a mi életküzdelmünk győzelem és hozzávaló megérkezés. Így legyen a mi életünkben is névváltozás. A név korai időkben, és talán még ma is, egy kicsit az identitással azonos. Olyan nevet adunk a gyermeknek, amilyen identitással, jellemmel szeretnénk őt felruházni és látni. És így, ahogy Jákobnak a neve eredetileg az volt, hogy csaló, Izrael lett, ami azt jelenti, hogy Istennel küzdő. Fokról fokra, lépésről lépésre haladjunk előre. Nehéz a küzdelem, nehéz az életben való küzdelem, de még nehezebb a hitben való küzdelem. Az Úr erőt ad ehhez, de talán segít ehhez a küzdelemhez egy története is, amelyet felolvasok, és ezzel szeretném zárni az ige hirdetést. Lépésről lépésre. Tudod, mondta az öreg Bobó az utcaseprő kis barátnőjének, Momónak, tudod, néha egy nagyon-nagyon hosszú utca áll előttünk. Azt hiszed, ez olyan rettenetesen hosszú, olyan hosszú, hogy ezzel sosem fogok végezni. És akkor az ember elkezd sietni. Egyre jobban siet. De amikor felpillantunk, azt látjuk, hogy a távolság az nem fogy, nem lett rövidebb az előttünk álló út. És akkor az ember még jobban erőlködik, mert fél, hogy sohasem készül el. Végül akadozni kezd a lélegzetünk, lihegünk és kikészülünk. De az utca az még mindig ott tátong előttünk. Hát tudod, nem így kell ezt csinálni, Momó. Soha sem szabad egyszerre az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre, következő lélegzetvételre, a következő mozdulatra, a következő napra. Mindig csak a soron következőre, többre nem. És akkor elkezd az egész örömöt szerezni. És, ez is fontos, akkor egyszerre jól csinálja az ember a dolgát. Aztán egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről lépésre, az egész utcával elkészültünk. Sokszor azt sem tudjuk, hogyan. Még csak nem is lihegünk. És ez fontos. Amen. Mennyei Atyánk Jézus által, köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy küzdelmeink szünetében a mai napon E nyugalom napján az Isten tiszteleten sem maradsz néma. Mert ha néma maradnál, akkor mindannyian elenyésznénk. Köszönjük, hogy hallhattuk szent ígédet, azt az ígét, amelyre előállt az egész világ, és így benne mi is. Köszönjük, hogy ígédnek hatása lehet életünkre. Így könyörgünk, áld meg szent elhatározásunkat, hogy küzdelmes életünkben a te számodra is helyet biztosítunk. E szent átformálódásért könyörgünk, így áld meg bennünket. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik még nem emlékezhetnek a veled való találkozásra, az előtted való térdre roskadásra. Jelents ki nekik is, hogy te vagy az életistene, aki önmagát megüresítve minden embernek életet adott Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk te hozzád, föl az égbe, a te világodba. Könyörgünk azért, hogy így teljen a mi életünk. És nem csak magunkért, hanem mindazokért emeljük fel szavunkat, akik testileg nincsenek itt, de szívünk szeretete mégis gondolatainkba idézi őket. Kérünk áld meg a szenvedőket, a betegeket. Felemeljük szavunkat, imádságunkat a gyászolókért, az otthontalanokért, az éhezőkért. Könyörgünk ezért a közösségért, egész gyülekezetünkért. Református híveidért, az egyházért, imádkozunk magyar nemzetünkért, és az egész teremtett világért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezeknek utána fogadjuk az áldást. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. Krisztus Jézusban. Amen.